Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Károly Róbert halálát követően meglehetősen zökkenőmentesen zajlott le a királyi hatalom átörökítése, bizonyítva az első Anjou király által bevezetett reformok szilárdságát. Így a trónra egy tetrekész 16 éves fiatalember léphetett, aki készen állt arra, hogy teljes mértékben kihasználja az apja által kiépített rendszer minden előnyét. Hamarosan bebizonyította, hogy az uralkodása során bevezetett bel- és külpolitikai intézkedéseivel apja méltó utódjának tekinthető. Témánk a méltó utód. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást. Az elmúlt műsoraink során Károly Róbert uralkodásáról beszéltünk, és ebben a műsorunkban, illetve az ezt követő műsorokban az lesz a célunk, hogy Károly Róbert fiának, első Lajosnak az uralkodását kövessük végig. Nézzük meg, hogy milyen belkülpolitikai intézkedéseket hajtott végre uralkodása során, és egyáltalán kövessük végig azt, hogy miért tekintjük a középkori Magyarország egyik csúcspontjának, fénypontjának, első Lajosnak, vagy ismertebb nevén Nagy Lajosnak az uralkodását.
Történész úr, ahogy szoktuk, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsoraink során a vegyesházi királyokkal, illetve az első Anjou királyunknak az uralkodásával foglalkoztunk, de a magyar királyság története visszanyúl a 10. század végére, amikor Szent István király egyáltalán megteremti a keresztény magyar királyságot. István király sikeresen megszilárdítja a hatalmát a trónkövetelő Koppánnyal szemben, és ezután azzal a gesztussal, hogy koronát kér a pápától, tulajdonképpen létrehozza a magyar királyságot. István király tartjuk ugye államalapító királyunknak, aki jelentős intézkedéseivel megvalósította a magyar királyságot, azáltal, hogy kiterjesztette a királyi hatalmat az egész Kárpát-medencére, letörve a különböző törzsi vezetőknek a helyi hatalmát, ezzel párhuzamosan pedig kiépítette a vármegye rendszert, amely segítségével elérte azt, hogy a királyi hatalom a Kárpát-medence legtávolabbi pontjaiban is érvényesüljön. Ezen kívül István király gazdasági intézkedéseivel is hozzájárul a magyar királyság megszilárdulásához, hiszen az ő uralkodása alatt keletkeztek az első magyar pénzek. Az ő uralkodása során honosodott meg az írásbeliség a magyar királyság területén. Ekkor készülnek az első oklevelek, az első írott törvények, amelyek az ország stabilitását voltak hivatottak biztosítani. Ezen kívül István király az, aki létrehozza a magyar keresztény egyházat, egyházmegyék, egyháztartományok, vagyis püspökségek és érsekségek alapításával. István király bölcs külpolitikát is folytat, hiszen a környező államokkal békés viszonyra törekedett, főleg a német-római birodalommal, illetve a bizánci birodalommal. Felismerte azt, hogy a belső átalakítások közepette nem lehet egy terjeszkedő külpolitikát folytatni. István király nem tudta megnyugtatóan megoldani viszont a trónutódlásnak a kérdését, miután Imre herceg életét vesztette egy sajnálatos balesetben, Orseolo Pétert, a Velencéből származó unokaöccsét nevezte ki uralkodónak. Ez pedig belső feszültségekhez vezetett, hiszen Vazul nem volt hajlandó elfogadni ezt a döntést, így István király megvakítatta Vazult, illetve fiait száműzte. István király 1038-ban bekövetkező halála után az általa kijelölt első Péter, vagy Orseolo Péter került Magyarország élére, aki ugyan megpróbálja folytatni az István által kijelölt utat, de türelmetlen politikája, illetve az idegenekre való támaszkodása elégedetlenséget szül, így egy összeesküvés következtében elűzték, és a korona Abba Sámuel fejére került. Viszont Abba Sámuel sem tudja megszilárdítani saját helyzetét, az alig néhány év múlva visszatérő német segítséget élvező Péter legyőzi őt, és így visszaszerzi koronáját. Péter második uralkodása sem tart túlságosan sokáig, a továbbra is jelenlévő elégedetlenség, összeesküvések, valamint egy pogánylázadás vett véget rövid kormányzásának. A helyzetet Vazul fia, első András használja ki, aki megszerzi a hatalmat, és ezután hozzálát a Magyar Királyság helyzetének megerősítéséhez, és pedig azáltal, hogy megerősíti a keresztény egyházat, amelyet a pogánylázadások alaposan megtépáztak, illetve sikeresen visszaveri a német támadásokat, ugyanis a német-római birodalom arra törekedett, hogy kiterjessze hűbéri felhatóságát a Magyar Királyságra. Ezeknek az intézkedéseknek a bevezetésére támogatásra volt szüksége, ezért behívja az országba öccsét, Bélát, és tulajdonképpen megosztozik vele a hatalmon, létrehozva a dukátusnak az intézményét. Béla herceg ezt a gesztust úgy értelmezte, hogy ezáltal ő lett a kijelölt utód, így amikor András király megkoronázta saját fiát, Salamont királynak, akkor Béla ezt nem tudja elfogadni, és a kialakult konfliktus az Árpádház első testvérháborújához vezet, amelyből Béla kerül ki győztesen, és első Béla néven elfoglalja a trónt. Béla uralkodása viszont meglehetősen rövidre sikeredik. A német támadás visszaverésére készülő uralkodó egy sajnálatos balesetben halálos sebet kap, így halála után visszatérhetett András fia Salamon Magyarország élére. Salamon azzal kezdi uralkodását, hogy kibékül unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, és újra megosztoznak a hatalmon, Salamon királyként, és Géza herceg pedig a dukátus vezetőjeként vesz részt a Magyar Királyság irányításába. Közösen verik vissza a kelet felől érkező nomád népek támadását, közösen harcolnak a bizánci birodalom ellen, viszont a csaknem másfél évtizedes közös uralkodás véget ér, amikor a bizalmatlanság felülkerekedik a közös sikereken, és Salamon, valamint Géza között egy újabb konfliktus alakul ki, amelyből Géza kerül ki győztesen. Első Géza uralkodása is azonban alig 3 évet tart, és váratlan halála után testvére első László, vagyis Szent László kerül Magyarország élére. Szent László király megvalósítja a Magyar Királyság helyzetének a megszilárdítását a 11. század végén. Először is lezárja az úgymond Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a királyi címről, és immár mint törvényes király, és nem mint ellenkirály áll Magyarország élén László. Ezen kívül László király nevéhez jelentős belpolitikai intézkedéseket szoktunk társítani, hiszen az ő uralkodása alatt születnek meg azok a szigorú törvények, amelyek a magyar társadalom égető problémáit próbálják megoldani, és pedig a tolvajlásnak a kérdését próbálják háttérbe szorítani. Ezen kívül László király egy nagyon aktív külpolitikát is folytat, beavatkozik az investitúra harcban a pápaság oldalán és a német-római császár ellenében. Ezen kívül pedig az ő uralkodás alatt valósul meg a Magyar Királyság első jelentős terjeszkedése, sikerül kiterjeszteni a magyar fennhatóságot Horvátországra. László király jelentős egyházi intézkedéseket is bevezet, létrehozza a zágrábi püspökséget, a bihari püspökséget Váradra költözteti. Ezen kívül az ő uralkodása alatt következik be István király Imre herceg, illetve Gellért püspöknek a szentjavatása. sorsa. László király halála után unokaöccse első Kálmán kerül Magyarország élére. Az a Kálmán, akit könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, Európa egyik legjelentősebb műveltségével rendelkező uralkodó volt a magyar király. Kálmán folytatja elődjének a politikáját, és például belpolitikai szinten enyhíti azokat a szigorú törvényeket, amelyeket nagybátyja vezetett be, ezzel is jelezve, hogy ezek a törvények elérték a céljukat. Ezzel párhuzamosan folytatja a terjeszkedést, és pedig kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára is. Kálmán király uralkodásának az árnyoldalát a testvérével való konfliktusa, az álmos herceggel való konfliktusa jelenti, és ezen konfliktus során Kálmán király megvakítatja öccsét, illetve annak fiát, hogy így biztosítsa saját fia számára a hatalmat. Kálmán halála után II. István kerül Magyarország élére, aki megpróbálja folytatni apja politikáját, viszont másfél évtizedes uralkodása inkább kudarcokkal van tele, mint sikerekkel, és halálakor törvényes utódja se volt, így a hatalom második vak Béla kezébe kerül, ezáltal az álmoság fejére kerül a magyar királyi korona. A második Béla uralkodása során sikerül megszilárdítani a királyi hatalom helyzetét, azáltal, hogy a belső ellenzéket fizikailag megsemmisítik, így Béla biztosítani tudja a hatalom szilárdságát a fia második Géza számára, aki apja rövid uralkodása után kerül Magyarország élére. Második Géza a 12. század közepén egy erős magyar királyságot örökölt, amely jelentős kapcsolatokat ápolt az európai nagyhatalmakkal, mint például a francia királysággal, és talán a térség egyik legerősebb államának számított. Azonban ez végül is túlzott önbizalomhoz is vezetett, így a magyar királyság szembe kerül a reneszánszát élő bizánci birodalommal, és ez a konfliktus felőrli az erejét és a belső szilárdságát. Második Géza uralkodásának a vége fele megjelennek a trónkövetelők Géza testvérei személyében, és természetesen ezeket a trónkövetelőket a bizánci birodalom támogatja. Így a második Géza váratlan halálakor fia harmadik István jelentős nehézségekkel kell szembenézzen. Nagybátyai második László, illetve negyedik István ellenkirályként rövid időre megszerzik a hatalmat az országba, de végül harmadik Istvánnak sikerül visszaszereznie hatalmát és megszilárdítania az ország helyzetét. Harmadik István lezárja a bizánci háborúkat, igaz jelentős területi engedményekre kényszerül a görög birodalommal szembe, de önmagában pozitívum, hogy egyáltalán sikerült az országot megőrizni. Harmadik István viszont rövid ideig uralkodik, és váratlan halálakor öccse, harmadik Béla kerül Magyarország élére, aki a bizánci birodalomban nevelkedett és szerzett kormányzati tapasztalatokat. Harmadik Béla megszilárdítja a magyar királyságnak a helyzetét, és megnöveli a királyi jövedelmeket. Úgy tartjuk, hogy ő volt Európa egyik legjelentősebb, leggazdagabb uralkodója. Ez derül ki abból a vagyonösszeírásból, amely megmaradt az ő idejéből. Harmadik Béla jelentős hangsúlyt fektet az írásbeliség terjesztésére, az ő uralkodása alatt jelenik meg a kancellária, illetve a hiteles helyek fejlődése is ebben az időszakban kap jelentős lendületet. Külpolitikai szempontból is sikeres harmadik Bélának az uralkodása, hiszen sikerül visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket a bizánci birodalom elfoglalt. Ugyanakkor jelentős és szoros kapcsolatok alakulnak ki nyugat-európai államokkal, mint például a francia királysággal vagy Aragóniával, illetve Magyarország megpróbál kelet felé a halicsi fejedelemség irányába terjeszkedni. Ez utóbbi próbálkozás viszont nem volt teljesen sikeres. Harmadik Béla halála után fia Imre kerül Magyarország élére, aki viszont rövid uralkodása alatt szembe kerül öccsével, András herceggel, kénytelen vele megharcolni a hatalomért, és végül is ezt a konfliktust Imrének a váratlan korai halála dönti el. Imre halála után fia harmadik László kerül névlegesen Magyarország élére, de a gyerek uralkodó tulajdonképpen egy napig sem tölti be a tényleges királyi teendőket, és korai halála után nagybátyja András herceg kerül Magyarország élére második András néven. Második András a magyar királyság egyik leghosszabb ideig uralkodó királya volt, akinek az uralkodását általában a királyi hatalom meggyengülésével szoktuk összekötni. András jelentős birtokadományozásokat kezdeményez, amellyel gyakorlatilag eladományozza a földbirtokoknak, a királyi földbirtokoknak a nagy részét, és nem csak a királyi hatalmat gyengíti meg ezáltal, hanem a világi főúri réteget is megerősíti. András ezért állandó pénzhiánnyal küzdik, ehhez az is hozzájárul, hogy kül- és belpolitikai lépései meglehetősen meggondolatlanok és pazarlóak voltak, gondoljunk itt például a keresztes hadjáratba való részvételre, ugyanakkor pedig a halicsi hadjáratai is rengeteg pénzt, erőforrást emésztenek fel. Uralkodása során az országba megjelenik a pártoskodás, a különböző főúri csoportok próbálnak befolyásra szert tenni, és ezeknek a főúri csoportoknak a harca elégedetlensége sokszor meglehetősen véres eseményekbe torkolnak, gondoljunk itt például Gertrudis királynénak a meggyilkolására. Ugyanak András király politikája elégedetlenséget vált ki fiába Béla hercegbe, és gyakorlatilag uralkodásának a második felében Béla herceggel folyamatosan konfliktusba áll, illetve András király uralkodása során adják ki az aranybullát, ami ugyebár a nemességnek, a szervienseknek a jogait biztosítja. András király halála után IV. Béla kerül Magyarország élére, akinek az uralkodását a tatárjárás, illetve az azt követő újjáépítés fémjelzi. Keletről érkező támadás majdnem megsemmisíti a magyar királyságot, de Bélának a bölcs politikája sikeresen újjáépíti az országot, ezért méltan nevezzük őt második honalapítónak. IV. Bélát fia 5. István követi Magyarország élén, akinek az uralkodása során már megmutatkozik a főúri csoportoknak az ereje, az egyik főúri csoport képviselője elfogadja István királynak a fiát, így próbálva befolyást gyakorolni az uralkodóra. István rövid uralkodása után a gyerek, IV. László kerül Magyarország élére, aki nem tudja a főúri csoportokat háttérbe szorítani, és uralkodása során az anarchia tovább növekedik. Így IV. László inkább a kunok között keres vigasztalást és támogatást, ezért Kun Lászlóként is szoktuk őt emlegetni. László halála után III. András kerül Magyarország élére, akit az Árpádház utolsó férfi tagjának tekintünk. III. András is ugyanazokkal a nehézségekkel kell megküzdjön, mint az elődje, különböző főurak, főúri csoportoknak a belső harcával, és neki sem sikerül megszilárdítani teljes mértékben a hatalmat, így amikor 1301-ben váratlanul meghal, Magyarország az anarchia határán áll. III. András halála után többen is igényt tartanak a magyar királyi címre, például a cseh származású Vencel, a bajor származású Otto, valamint a nápolyi származású Caroberto. A királyi címet előbb Vencel tudja megszerezni, majd lemondása után a királyi korona Otto kezébe kerül, de ő sem tudja hosszú ideig birtokolni a magyar királyi címet, így végül az, aki meg tudja szilárdítani a saját helyzetét, az első Károly volt, vagy Károly Robert. Ugyebár az elmúlt műsoraink során Károly Robert uralkodásáról beszéltünk, arról, hogy hogyan tudta legyőzni a különböző tartományurakat, ilyen reformokat vezetett be uralkodása során, hogyan teremtett meg egy új főúri réteget, illetve az elmúlt műsorainkban családjáról és épített örökségéről, valamint uralkodásának az értékeléséről is szó volt.
Történész úr, ki követte első Károlyt, vagyis Károly Robertet Magyarország élén? Legyen ez a következő kérdése a mai kőbezárt múltunknak.
Károly Robert 1342. július 16-án bekövetkezett halálakor. A mindössze 16 éves fia Lajos lépett Magyarország élére első Lajos néven. Lajost július 21-én koronázták magyar királlyá Székesfehérvárot az ország főembereinek egy szívvel, egy akarattal való hozzájárulásával. Koronázása után az új király első útja Nagyváradra vezetett, a példaképe Szent László sírjához, ezzel az arándoklattal, mint egy politikai hitvallását is kinyilvánította az új uralkodó.
Mit tudunk Lajos király fiatalkoráról és életéről a megkoronázása előtt?
Lajos 1326. március 5-én született Visegrádon, a Kapetingház Anjou-házi magyar ágának tagjaként Károly Robert magyar király és negyedik felesége ugye Lokietek Erzsébet lengyel királyi hercegnő házasságából. Nevét apai nagybátyjáról az 1316-ban szenté avatott Lajos Tuluzi püspökről kapta, aki Sánta Károly nápolyi király és Árpádházi Mária magyar királyi hercegnő fia volt. Lajos a királyi pár negyedik gyermeke volt. Két bátyja, Károly és László korai halálát követően 4 éves korban lett a magyar trón örököse. Lajos trónörökösnek járó gondos nevelést kapott. A leendő uralkodó számára fontos jogi, történelmi és politikai ismeretek mellett egyházi nevelői, a boroszlói származású Neszmélyi Miklós udvari pap és Lackfi Dénes ferences rendi barát bevezették a hittudományba és a hétszabad művészetbe is. Lajosnak a nyelvismerete is széles körű volt, megtanulta a magyar nyelven kívül a franciát, továbbá a latint, az olaszt és a németet is. A lovagi ismeretekre, azaz a hét lovagi készségre Ruget Miklós, Kistapolcsányi Miklós és Poháros Péter oktatta. A lovagi készségeken túl Lajost megismertették a lovagi eszményekkel, erényekkel is, a középkori Nyugat-Európa lovagi történetein, eposzain és énekein keresztül, amelyek a francia származású Anjouk révén ismertebbé váltak a magyar királyi udvarban is. Lajost a példaképeit a híres történelmi hősök és lovagok közül választotta, így például Nagy Sándor, de különösen az szintén magyar királyi apától és lengyel anyától született Szent Lászlót tisztelte. Eszménye az olyan kegyes, széles látókörű uralkodó lett, aki bátor, erényes, nagylelkű, nagyszerű tetteket visz véghez, valamint pártolja a művészeteket és a tudományokat. A trónörökös első politikai cselekvésének tekinthető, hogy az 1335-ös visegrádi királytalálkozón ő is aláírta a Habsburg ellenes magyar-cseh-lengyel megállapodást, valamint ugyanígy cselekedett 1338-ba, amikor a Magyar-Morva szövetséget kötötték meg. A trónörökös első hadi tapasztalatait 1336-ban 10 évesen szerezte, amikor a cseh szövetségest támogató magyar és lengyel segédcsapatokat vezette a Habsburgok ellen Ausztria és Bajorország területén. A kor felfogása szerint apja halálakor 16 évesen felnőtt volt, így trónutódlása teljesen zökkenőmentesen zajlott le. Igaz, hogy ebben az is jelentős szerepet játszott, hogy az apja létrehozta az Anjoukhoz hű nemesi réteget, amely kezében tartotta a legfontosabb kormányzati pozíciókat.
A következő percekben beszéljünk arról, hogy milyen kormányzati reformokat vezetett be első Lajos király.
Első Lajos uralkodása esetében általában a külpolitikáját, az általa indított és vezetett hadjáratokat szoktuk kiemelni, de a magyar uralkodó hosszú kormányzása során jelentős belpolitikai reformokat is bevezetett. Az, hogy erre sokkal kisebb hangsúlyt fektettünk, a szubjektív okok mellett az is szerepet játszott, hogy az ország pacifikálását és megreformálását már az apja elvégezte, és Károly Robert annyira jó munkát végzett, hogy fiának hosszú ideig nem kellett belpolitikai kérdésekkel bajlódnia. Ennek ellenére, főleg uralkodásának második felében, Lajos király is foglalkozott a kormányzati rendszer működésének ésszerűsítésével. Magyar király első kormányzati reformjai az 1350-es évek első felében indultak el egy igen szerény kezdeményezéssel. Az 1351. évi dekrétumban eltörölte a törpekonventek pecsét használatát, mivel a nagybirtokosok elsősorban ezeket a kisebb jelentőségű hiteles helyeket vonták befolyásuk alá. 1353-ban felülvizsgálta valamennyi hiteles hely pecsét és a kisebbekét megsemmisítette. Az uralkodó nagy jelentőségű és széleskörű kancelláriai reformjait az 1370-es években hajtotta végre. 1371-ig két egymástól független szervezet működött a kancellária tagozataiként. Az egyik a királyi titkos pecséttel, a másik a gyűrös pecséttel hitelesítette az általa kiadott királyi okleveleket. 1371-ben a különleges jegyző által vezetett a gyűrös pecsét kezelő tagozat megszűnt. 1374 végén a titkos pecsétet használó és a titkos jegyző által vezetett tagozat titkos kancellária lett, vezetője pedig megkapta azt a titkos kancellári címet, amely eddig a kápolna ispánt illette. 1375-ben az a Demeter püspök lett a titkos kancellár, aki a későbbiekben is nagy szerepet vállalt a kancelláriai reformok megvalósításában. A titkos kancellária lett a király bizalmas ügyei intézője. Ennek kifejeződése, hogy a szervezeti reformmal egyidejűleg a titkos pecsét közhitelővé vált. Összefüggésben átalakult a királyi kápolna ispánság is. 1375-ben Lajos az udvarban állandó igazságügyi panasz felvelő hivatalt állított fel. Ennek élén a közpecsétet kezelő Kápolna Ispán állt. E hivatal feladata volt a panaszok meghallgatása és a peres ügyekben eljáró bíró kijelölése. Továbbra is működő nagy kancellária a királyi nagypecsétet használta. Ennek a hivatalnak a vezetése 1377-ben az alkancellártól a kancellár kezébe került. Ekkor lett Demeter püspök főkancellárként a kancellária feje, és ezzel a tisztséggel együtt átvette az immár rendes bírósággá átalakult királyi különös jelenlét bíróságának vezetését is. Ugyanekkor a főkancellár alkotmányjogi szerephez is jutott. 1375-1376 táján Erzsébet anya királyné magához vette a nagypecsét hátlapját, míg a mellső lapját a királyi tanács használatára engedte át az uralkodó. Ezzel megszűnt a nagypecsét királyi jellege, maga a pecsét a tanács akaratát fejezte ki. A tanács bizalmi embereként ezt az akaratot testesítette meg a pecsétet kezelő kancellár. A nagypecsét megosztása azt jelentette, hogy jogi értelemben, igaz egyelőre inkább csak elvileg, a hatalom gyakorlásában a tanács a királlyal egyenrangú szerephez jutott. Első Lajos uralkodásának utolsó éveiben a királyi tanácsot bizonyos új jogkörökkel ruházta fel. Így a külpolitika, konkrétan a Velencével való viszony alakításában, vagy a jogszolgáltató tevékenységben jutott kiemelt szerephez a tanács. 1375-től megnőtt az országbírói tisztség súlya is. Ebben az időben Szepesi Jakab volt az országbíró, aki középnemesnek számított, így hatáskörének növelése bátorítást jelentett a köznemesség számára. Az még az országbírók régi joga volt, hogy az esetek döntő többségében ők álltak a királyi személyes jelenlét bíróságának élén. Új fejleményt viszont, hogy Szepesi Jakab személye döntő jelentőségűvé vált az országos reformok kivitelezésében, és elnyerte a zsidók bírája tisztségét is. A királyi kápolna Ispántól fokozatosan átvette a hiteles helyi tevékenységének egy részét, nőtt az ügyek száma, amelyek korábban a kápolna Ispánhoz tartozott, de most az udvarbíró elé kerültek. Az ügyek szaporodása nyomán az országbíró 1375 és 1378 között szinte folyamatosan működő ítélőszékké alakult. Az országbírói tisztség hatáskörének megnövekedéséhez kapcsolódott eredetileg első Lajosnak az a reformja, amely a városok feletti bíráskodás rendjét szabta meg. A reformot az motiválta, hogy a városok a királyi hatalom szövetségeseinek szerepét játszották. A Szepesi Jakab országbíró 1375-ben megkapta a Lajos király összes városainak bírája címet. Az országbíró ténylegesen eljárt ebben a funkcióban. Ítélőszéke a városok főbírósága volt. Ítélkezése az országos jogon alapult. Működése ezen a téren mégis inkább egy további véglegesnek szánt reform előkészítésének tekinthető. A városbíróságot ugyanis 1378-ba átadta a tárnokmesternek. Ez azt jelentette, hogy a városok feletti joghatóság kérdésében polgárok számára a legkedvezőbb eljárás érvényesült, külön jogon saját bíróság ítélkezett felettük. Ha korábban volt is példa, hogy a tárnokmester egyes város felett ítélkezett, viszont most a tárnokmester lett a városok főbírája, és a következő évtizedekben fokozatosan ez a gyakorlat érvényesült. Szentgyörgyi Tamás, aki szintén szerepet játszott Lajos reformjainak kidolgozásában, 1380-ban magát királyi tárnokmesternek és az összes magyarországi szabad város bírájának címezte. Már első Lajos uralkodásának utolsó évtizedeiben bevonták a polgári bírótársakat a tárnoki ítélőszék munkájába, vagyis a tárnokmester feltehetően külön jog a városi jog szerint ítélkezett. Ami a területi kormányzás rendszerét illeti, téren már Károly Robert is arra törekedett, hogy egy-egy főméltóság kezén lehetőleg több megye és vár feletti fennhatóság összpontosuljon. Ez az elv első Lajos alatt a kormányzatot illetően meghatározó jelleggel ment át a gyakorlatba. Érthető, ha így első Lajos nádorai tisztségük fejében tekintélyes nagyságú területet használtak. Jól megfigyelhető a nagyobb szervezeti egységek kialakulása, a honor sor méretének növekedése. Például a macsai bánság és a szépkej ispánság példáján keresztül. A macsai bán hatalma eredetileg a Szávától délre eső területekre terjedt, de már Károly Robert idején fokozatosan a macsai bán irányítás alá került számos délvidéki megye, mint például Valkó, Bodrog, Baranya, Szerém vagy Bács. A macsai bán honorjába tehát első Lajos korába 5 megye ispánsága és a terület királyi várai tartoztak. Az erdélyi Vajdától független székely ispán honorjához több száz terület ispánsága is tartozott, valamint néhány erdélyi királyi vár is. Míg Erdélyben és Szlavóniában a Vajda és a bán honorja állandó volt, a szorosabb értelembe vett Magyarország tisztségviselőinek honorja a tisztség betöltőjének változásával együtt rendre megváltozott. Lényegében a macsai bán mellett az országbírói honor jelentette a kivételt, ez Észak-Trencsén királyi kézen levő váraira terjedt ki. Lajos király területi kormányzati rendszere elsősorban a honor elvén működött. Ez azt jelentette, hogy a király bizonyos javakat nem örök adományul ajándékozott el, hanem csak meghatározott időre, a tisztség betöltése idejére juttatta a méltóságviselőnek. A tulajdonjogban ez nem jelentett változást, vagyis a vár, illetve tartozékai a király tulajdonába maradtak, viszont a méltóságok betöltői használták. A honor tehát egyszerre hivatal és hivatali birtok. A hivatalt az ispáni tisztség jelentette, a hivatali birtokokat pedig a királyi várak és azok tartozékai testesítették meg. A honor két összetevőjének egybekapcsolódására mutat, hogy az ispánnak és a várnagynak nem volt külön apparátusa. Egy korabeli krónikás a következőket írta a magyar honorrendszerrel kapcsolatban. A magyarok csaknem valamennyien bárosságok kormányzása alatt álltak, de a magyarországi bárosságok nem öröklődnek, nem is élethossziglan szólnak, hanem mindent az uralkodó tetszése szerint osztják szét és veszik el. Ennek a rendszernek köszönhető, hogy első Lajos uralkodása hosszú évtizedein át szilárdan kézben tartotta az ország politikai kormányzását.
Történész úr, mi volt Lajos király uralkodásának legfontosabb belpolitikai intézkedése?
Első Lajos király legfontosabb belpolitikai intézkedéseként általában az 1351-es törvényeket szoktuk említeni. Az 1351-es dekrétum megszületésében két ok játszott fontos szerepet. Egyrészt az 1350-ben befejeződött nápolyi háborúk jó alkalmat adtak a társadalmat vezető rétegeinek arra, hogy szolgálataik fejében további szabadságjogokat követeljenek az uralkodótól. Amikor első Lajos országunk báróinak, előkelőinek és nemeseinek kezdeményező szerepét emelte ki a törvények megszületésében, érdemeikre maga hivatkozott, amikor a következőket fogalmazta meg. Velünk együtt Szicíliának országába mentvén rettenthetetlenül a sors nem sejtett csapásainak és különféle szeszélyes veszedelmeknek tették ki magukat. Másrészt 1347 és 1349 között nagy pestis járvány pusztított az országban. Ennek következtében erősen megfogyatkozott a jobbányok száma, országos méretű volt a munkaerőhiány. Az így kialakult helyzet kiélezte az uralkodó réteg különböző csoportjai között az ellentéteket. Maga a pestis járvány nem közvetlenül, de a társadalomra gyakorolt hatásaiban közvetve tükröződött a dekrétumba. Az 1351. évi törvény november és december hónapban a közel egy hónapig tartó budai országgyűlés eredménye volt. A gyűlésen bárok, előkelők és nemesek vettek részt, és Lajos az ő kérésükre adta ki a dekrétumot. Feltűnő, hogy a források nem említik külön a főpapokat, de ebből még nem lehet arra következtetni, hogy a főpapok távol maradtak a gyűléstől, vagy hogy nem értettek volna egyet a törvény kibocsátásával. Inkább az a valószínű, hogy a dekrétumban használt báró kifejezés a világi tisztségviselőkön kívül a püspöki kar tagjaira is vonatkozott. A résztvevők azt kérték a királytól, hogy erősítse meg II. András 1222. évi aranybulláját, amelynek szövegét szóról-szóra átiratták az uralkodóval. Lajos egyetlen cikkelyt módosított a dekrétumban, azt, amely eredetileg a következőképpen rendelkezett. Az örökösök hátrahagyása nélkül elhaló nemeseknek jogukban és szabadságukban áll, birtokaikat még életükben és haláluk esetére az egyházaknak vagy másoknak, akiknek akarják átadni vagy hagyományozni, eladni vagy elidegeníteni. Ehelyett azt cikkelyezte be a király, hogy épp ellenkezőleg egyáltalán ne legyen joguk ezt megtenni, hanem birtokaik a jog szerint és törvényesen, tisztán és egyszerűen mindent ellentmondás nélkül legközelebb legközelebbi atyafiaikra, nemzetségeikre háromoljanak. Tehát az 1351. évi törvény eltörölte az aranybulla által a királyi szerviensek számára biztosított szabad végrendelkezési jogot. Ezen a ponton a törvény azt az élő szokásjogot kodifikálta, amely elsősorban a köznemesség érdekeit védte, hogy a nemesi birtok ne fogjon, ne aprózodjon szét, hanem együtt maradjon. Így került be az ősiség fogalma a magyar feudális jogba. Az a körülmény, hogy az 1351. évi országgyűlés résztvevői az aranybullát, a szerviensi szabadságjogok legteljesebb körét nyújtották be megerősítésre a királynak, jelzi, hogy az országgyűlés alaphangját a nemesek adhatták meg. Az országgyűlésen az aranybulla megerősítésen kívül még 25 új cikkelyt is alkottak. Ezek legtöbbje a köznemesi igényeknek adott hangot, és elfogadásuk az bizonyította, hogy az uralkodó felfigyelt a köznemesi követelések jogosságára, és készennek mutatkozott azokat törvénybe iktatni. Törvény fontos cikkelye az, hogy a Dráva-Száva közén, valamint Pozsega és Valkó megyékben lakó nemeseket azonos helyzetbe hozta az ország többi nemesével. Úgy rendelkezett, hogy ezek a nemesek, akik a kamara használt országunk más valódi nemeseivel együtt egyformán tartoznak fizetni, mentesek legyenek a bán zsolozsmájának nevezett nyestbőradó fizetése alól, és miként országunk más részeinek többi nemesei, ők is teljességgel kivételezettek, és mentesek legyenek bármiféle más, eddig fizetni szokott adónak minden nemű szolgáltatása alól. Általános megfogalmazásban is bekerült a törvénybe, hogy mind az országunk határai között lakó valódi nemesek, mind pedig azok is, akik országunk határain belül fekvő hercegi tartományokban élnek, vagyis Szlavóniában és Erdélyben, egy és ugyanazon szabadságot élvezik. A köznemesi érdekeltséget tanúsítja a törvény megszületésében az a cikkely, amely a kilencet fizetéséről és behajtásáról intézkedett. Ez minden termény és bor kilenced részének földesúri adóként való beszedését rendelte el minden szabad faluba, sőt még az udvarnoki és királynéi falvakban élő valamennyi szántövet és szőlőbirtokos jobbágyunktól, kivéve a fallal övezett városokat. Kilencet fizetésének kötelezettségét nem az 1351. évi törvény alkotta meg, már 1351 előtt voltak földesúri törekvések a kilenced beszedésére. Pestis járványt követően, amikor megnőtt a munkaerő értéke, a nagyhatalmú előkelők tudták leginkább eltekinteni a kilenced beszedéséről. Ha ők nem követelték volna meg jobbágyaiktól a kilencedet, a szabadon költöző parasság tömegei hagyták volna el a köznemesi birtokokat, és telepedtek volna át a nagyurakhoz. A kilenced kötelező beszedésének előírása tehát a köznemeseket védte attól, hogy jobbágyaikat elcsábítsák a tehetősebbek. A törvény szövege nem véletlenül helyezett kilátásba büntetést az ellenálló földesurakkal szembe, akik elmulasztották a kilenced beszedését, azoknál saját céljaira a király fogja behajtani azt. Az 1351-es törvény egy további cikkelye kimondta, hogy a jobbágyokat, legyenek azok a király, királyné, a főpapok vagy a főurak jobbágyai, erőszakkal a jobbágyok urainak önként adott engedélye nélkül nem szabad elköltöztetni. A jobbágyok erőszakos elhurcolása másik birtokra a feudalizmus gyakori jelenségének számított. Mivel a nagyhatalmú előkelőknek több lehetősége volt a hatalmaskodásra, a jobbágyi költözés tilalmának törvénybe foglalása elsősorban a köznemesek érdekeit szolgálta. De mivel a jobbágyok erőszakos elhurcolása ellen egyetlen feudális birtokos sem volt biztosítva, a dekretum szövegébe beiktatták a király, a királyné, a főpapok, a főurak jobbágyainak erőszakos elhurcolása tilalmát is. Az 1351. évi dekrétum egy másik cikkelye a földesúri bíráskodást törvényesítette. Arra törekedett, hogy eltiltsa azt a széles körben érvényesülő gyakorlatot, hogy a birtokosok mások jobbágyait, vagy azok különböző okból földjeire léptek, a bírói székük elé hozzák és elítéljék. Ezzel szembe kívánatosnak azt minősítette a törvény, hogyha a jobbágyok nyilvánvalóan sebet, sérülést, emberölést, gyújtogatást és más ehhez hasonló szörnyűséget követnek el, akkor az ítélet a megfelelő igazságot minden panaszos a jobbágy ura előtt keresse. Ez az úri szék, vagyis a földesúri bíráskodás intézményének törvénybe foglalását jelentette.
Történész ura, királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során a második Anzsó királyunk, és pedig első Lajos uralkodásának a tárgyalását bemutatását kezdtük el. Megnéztük azt, hogy hogyan is került Első Lajos Magyarország élére. Láthattuk azt, hogy apja halála után mondhatni zökkenőmentesen örökölte a hatalmat, hiszen az apja által bevezetett reformoknak a szilárdsága rögtön megmutatkozott, hiszen az Anjou-ház mögött egy királyhű nemesi réteg jött létre, akik egy emberként támogatták Lajos trónra lépését. Ezzel párhuzamosan beszéltünk Lajos király gyerekkoráról, neveltetéséről. Láthattuk azt, hogy 4 éves korától kezdve tulajdonképpen trónörökösnek kiáró neveltetésben részesült, és már gyerekkorában politikai szerephez is jutott azáltal, hogy részt vett azokon a fontos külpolitikai találkozókon, amelyeket az apja szervezett. Megnéztük, hogy milyen kormányzati reformokat vezetett be Lajos király, láthattuk azt, hogy erre inkább uralkodásának második felében került sor, és tulajdonképpen a kancellária működésében bevezetett változásokat próbáltuk bemutatni a hallgatóknak. Megnéztük azt a legfontosabb belpolitikai tevékenységet, amely Lajos király uralkodása alatt következett be, és pedig az 1351-es törvényről beszéltünk. Ez a törvény megerősítette az aranybullát, biztosítva ezáltal a nemeseknek a jogait, kiváltságait, illetve meg kell említeni azt, hogy ez a dekrétum bevezeti az úgynevezett ősiség elvét a magyar feudális jogba. Arról is beszéltünk, hogy milyen új törvénycikkelyek jelennek meg az 1351-es törvénybe. Tulajdonképpen ez az a törvény, amely szentesíti az egységes, oszthatatlan nemesi szabadságnak az elvét. A következő műsorainkban továbbra is Nagy Lajosnak az uralkodásáról fogunk beszélni. Megnézzük, hogy hogyan támogatta az Anjou király a városok fejlődését, amit tudunk elmondani a külpolitikáról. Megnézzük azt, hogy miért nevezzük őt lovak királynak, és hogy kik álltak tulajdonképpen Lajos mögött uralkodása során.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket, köszönöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
Kedves hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.